valakinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
András.
Endre. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók!
Kérlek szépen, hogy konferált fel a Mesél a múlt rovatunkat és a vendégeinket, akik itt várnak már virtuális stúdiónkban.
Hát a magyar történelem és a magyar hadtörténelem egyik jeles évfordulója lesz május 21-én, azaz 3 nap múlva. Mi azért foglalkozunk most vele, mert most van történelmi rovatunk, és nem akartuk ezt elmulasztani. Egyébként a Magyar Honvédelem napja is egyben egy dicsőséges győzelem, amikor 1849. május 21-én sikerült visszafoglalni Budavárát az osztrákoktól. Hát ugye régebben ugye a Pákozdi csata szeptember 29-e volt a honvédelem napja, de most ez áttevődött május 21-re, hogy ne bántsuk horvát barátaink érzékenységét. Tehát mindenki egy ilyen nagyon dicsőséges, nagyon heroikus dolognak látja a történelmi könyveket lapozgatva Budavár 1848-49-es szabadságharcban történt visszavételét, de valójában ez is egy mélyen emberi történet volt, és hogy mennyire, ezt fogjuk most akkor két szakértőnkkel körbejárni, ők pedig Katona Csaba történész és Németh Balázs hadtörténész. Jó napot, jó reggelt, uraim!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
No, hát én mindjárt kettő dolgot is tudok, ami így valamennyire belopta magát a köztudatba, de nem nagyon tárgyalták ezt ki korábban nagy nyilvánosság előtt. Mi erre tegyünk most egy kísérletet. Az egyik, hogy magától értetődő célpont volt-e 1849 májusában, hogy akkor Buda legyen a következő hadicselekménynek a fókuszában. Ez azért fontos, mert hogy vannak olyan elméletek, hogyha akkor hagyjuk Budát későbbre, akkor talán nem így alakul az egész szabadságharc. Most tudom, hogy két történész embernek nagyon hülyeség volt ezt feltenni, hogy mi lett volna, ha, de hát van egy ilyen közvélekedés, hogyha nem Budára koncentrálunk, hanem tovább űzzük az osztrákokat nyugat felé, meg Komáromnál még egyszer megpróbáljuk megverni őket, akkor talán jobban járunk.
Kétségtelenül van egy ilyen vélekedés, és ugye az egy másodpercig nem lehet kérdés, hogy amennyiben nem Budának fordul a magyar sereg, akkor másképp alakul 48-49 történelme. Hogy hogyan alakul, az megint egy teljesen másik dolog, ezt nyilván nem tudjuk megmondani. Ami biztos, hogy Komáromnál volt egy haditanács április végén 28-án, és itt volt egy elég komoly tanácskozás arra nézve, hogy most akkor hogyan kéne folytatni a dicsőséges tavaszi hadjáratot, hogyan lehetne úgymond megkoronázni. És hát itt több álláspont küszködött egymással. És ezek az álláspontok mit voltak, azt gondolom, hogy ez Balázs egészen jól el tudja nekünk mondani, mert hogy egyebek mellett ezzel foglalkozott, és nagyon fontos dolog az is természetesen, csak egy picit megelőlegezzem, hogy a döntésben nem csak katonai, hanem politikai szempontok is belejátszottak, mert ezek a dolgok ugye így összefüggenek egymással. Hát hogy is volt ez a dolog?
Hát igazából ez egy jó kérdés, hogy mi lett volna, ha nem Buda felé fordulunk. Valószínűleg egyébként kaptunk volna ott egy zakót az osztrákoktól, hiszen az úgynevezett hadászati alapvonaluk egyre rövidebb lett, magyarul közelebb kerültek ahhoz a ponthoz, ahonnan ők a hadseregüknek az utánpótlását kapják és a kiegészítésüket kapják. Erősebb is volt egyébként az osztrák hadsereg, a magyar hadsereg pedig azért a tavaszi hadjáratnak így a vége felé már kifáradt, tehát erőteljesen elfogytak a készletek, lerongyolódtak a katonák, kifáradtak. A szabadságharc eldöntésével kapcsolatosan azért azt azért érdemes kiemelni, hogy igazából nem a budai kérdés döntött el, hanem az oroszoknak a bejövetele. És ugye az már eldőlt Komárom után, hogy ők be fognak jönni, tehát igazából azt gondolom, hogy még egy sikeres nyugat-magyarországi hadjárat az meghosszabbította volna a háborút valószínűleg, de egyébként a végkimenetelen vajn keveset változtatott volna. A másik fontos politikai esemény, ami meghatározta azt, hogy hogyan tud befejeződni ez a szabadságharc, az ugye az április 14-i trónfosztás volt, amely teljes mértékben elvágta a lehetőséget az udvar és a magyar kormány, frissen alakult magyar kormány között a tárgyalási lehetőségek szempontjából. Tehát onnantól nem nagyon lehetett már azt mondani, hogy na, létszik, kössünk békét, ugye szegény Habsburgokat, illetve nem szegényeket, de Habsburgokat konfosztottuk, onnantól vége a játéknak, nincs tárgyalási alap.
Egyébként igen, volt az a bizonyos komáromi haditanács, bocsássatok meg, itt nagy vita volt a célpontot illetően? Tehát maguk az érintettek, akiknek a kezében a döntés volt, mennyit vitatkoztak azon, hogy akkor irány Buda?
Hát amennyire tudjuk, egyébként komoly vita volt, de azt is tudjuk, hogy azért ne felejtsük el, hogy mindenki alapvetően jó hangulatban volt. Tehát ugye Görgeinek és Kossuthnak a kapcsolata az a április 7-i haditanácson volt a legjobb, amikor Isaszeg után összeülnek Pertutisznak, és összevaríznak, és ugye 26-áig ez egy érinthetetlen kapcsolat volt, hiszen jöttek a győzelmek. Tehát igazából azt gondolom, hogy Klapka javaslatára Görgei maga az, aki egyébként Kossuthnak enged, és azt mondja, hogy akkor foglaljuk vissza a politikai központot. Egyébként se túl jó, hogy ott van az osztrák, meg hogy ott van a Lánchíd, azért problémás az, hogy a Nagyváradról és Debrecenből irányítjuk továbbra is az országot, tehát azt érdemes az ország középpontjába hozni. Volt vita, de Görgei itt rugalmasabb volt.
Igen, meg ugye Klapka is beszállt Kossuth érvei mellett, és azért ne felejtsük el, hogy szólt a katonai érvek is Budavár bevétele mellett. Például a Kokáért a magyar seregek úgy érkeztek oda, hogy ez egy nehezen védhető, az ostromnak ellenállni nem tudó vár. Ez egy más kérdés, hogy Heinrich von Henczi pedig tett érte, hogy ez ne így legyen, de nem véletlenül tartott hosszabb ideig, relatíve hosszabb ideig ez az ostrom. De hát a katonai érvek mellett szólt az is, hogy annyiben Buda magyar kézen van, hogy ugye Pétervárattól Komáromig hajózható a Duna, ami azért katonai logisztikát tekintve korán sem mindegy, hogy itt tudjuk használni a folyót, vagy nem. Úgyhogy alapvetően, ha nem is lehet azt mondani, hogy rossz hangulatban, sőt, tényleg nem rossz hangulatban, mert ugye a sikerek után voltunk, de minden esetre éles vita volt, viszont minek után eldőlt, hogy Budavár lesz a cél, innentől kezdve nem volt kérdés, tehát a magyar seregek elindultak, és elég jelentős fölényben voltak, azt rögtön hozzá kell tenni. Szóval nyilván semmi meglepő nincsen abban, hogy úgymond a mezei hadak azok létszámfölényt tudnak kialakítani a várba szorult védőkkel szembe, és aztán ilyen értelemben persze egyenlőtlen erők között indult meg a küzdelem, hát a várban mintegy 5000 fő volt, a miénk meg 30000 körül voltak, de azért ezt a várat Heinrich von Henczi elég rendesen megerősítette, úgyhogy nagyon hamar kiderült, hogy komoly védekezésre készült föl, és annak ellenére, hogy Görgei levélben szólította föl, hogy adja meg magát, Heinrich von Henczi egyértelművé tette, hogy egy tapottat sem hajlandó mozdulni a várból, és készen áll az ostromra, meg fogja vívni ezt a harcot, és meg is vívta, mint az közismert.
Katonai szempontból hogy álltak a felek az ostromnál? Mennyire voltak elsőrangúak azok a csapatok, amelyek a várba szorultak? És ugye elhangzott az, hogy a tavaszi hadjárat után azért romlott a magyar erőknek a harcértéke is, de mennyire voltak harckészek, korszerűen felszereltek és lelkesek a honvédeink?
Hát nézzük először meg az ellenséget, én azt javaslom, tehát hogy milyen csapatok védték a várat. Ugye itt van kettő határőr zászlóaljunk, ezek nagyon jó katonák, ezek tényleg nagyon, nagyon jó felkészült és nélkülözéshez szokott katonák. Van azon kívül kettő darab galíciai ukrán kiegészítésű gyalogzászlóaljunk még, vannak még dragonyosaink is, van 100 dragonyosunk, meg olyan 93 darab lövegünk is van, plusz még van egyébként egy rakás lövegcső, ami nincsen lövegtalpra helyezve, tehát igazából azok az ostromban nem tudnak részt venni. Az osztrák csapatokhoz képest nagyjából ötszörös volt egyébként a magyar erőfölény. Lövegekből jóval több volt, 142 darab lövegünk volt, de ezek viszont, amikor megérkezünk május 4-5-e környékén, akkor ezek állásba mennek, de igazából használhatatlanok, mert ez úgynevezett tábori lövegek, tehát kiskaliberű ágyuk, amelyeket mezei csatákban szoktak használni. A ostromlövegekkel nem rendelkezik akkor még a sereg. Alapvetően az ostromos sereg az 3-6 testre támaszkodik, az első, második, harmadik hat testre, ők különböző irányokból, tehát tulajdonképpen 4 évszak irányából támadják meg a várat, és van még Metti 15. hadosztálya, amely a fő utca felől halad a várostroma felé. Nagyjából ez az ötszörös túlerő egyébként, amivel rendelkeztünk, ez egy nagyon jó kiképzett, és tehát akkora már kiképzett és tapasztalt csapatokból álló haderő volt.
Két dolog merül fel még az ostrom kapcsán, az egyik a Henczi-féle bombázás, hogy ott arra miért volt szükség, az nyilván egy kicsit így hergel ilyenkor az ostromról sereget, ami hát egy kétesélyes ostromnál nem túl jó men a védők számára. A másik pedig, hogy azért elterjedt az, hogy hogy a várva szorult védős seregek közül lehettek olyanok a legénységi állományban, akik szimpatizáltak a magyar eszmével. Olaszok, lengyelek, stb. Felmerült az is, hogy esetleg azért esett el a budai vár 1849. május 21-én, mert hogy átálltak csapatok.
Hát amennyire tudni lehet, a várbeli katonák hülyek maradtak a katonai esküjükhöz. Tehát volt talán magyar oldalról egy ilyen remény, hogy majd szimpatizálni fognak velünk, meg ha az emlékezetem nem csal, akkor néhány katona ellen talán eljárás is indult, de ezeket felmentették. Tehát alapvetően a várvédők, ők kitartottak amellett, amire ugye ígéretet tettek, miszerint utolsó leheletükig vagy feladásig védelmezik a várat, úgyhogy ilyen értelemben nem érheti szó a katonai becsületet a várvédők részéről. De azért ne felejtsük el, hogy ugye a történelmet nem tudjuk úgy leírni, hogy a jó tündék és a gonosz orkok harca, tehát adjuk meg a tiszteletet a várvédőknek is. Amely Pest bombázását illeti, ugye Görgei és Henci levélváltásából az is kiderült, hogy Görgei egyértelművé tette, hogy Pest bombázása esetén a legsúlyosabb megtorlással kell számolni a Hencinek. Henci meg azt tette egyértelművé, hogy nem fogja elzárkózni ettől a lehetőségtől sem, ha az indokolt. Ugye itt azt szokott elhangzani, hogy katonailag semmi nem szólt amellett, hogy Pestet lőjék, de hát amennyire a fennmaradt forrásokból lehet tudni, egyfelől lehetett torkolattüzeket látni onnan, persze nagyon nehéz megmondani, hogy itt pontosan miről van szó, meg elterelő áltámadásokat is indítottak Pest felől, tehát hogyha nagyon szigorúan vesszük, azért Hencének volt némi nemű indoka, hogy lőjön. Az megint egy más kérdés, hogy ezek a lövések barbárpusztítást végeztek ugye Pesten, amit azért elég nehezen fog bárki is megbocsájtani Henry von Hencének így utólag is, és hát nyilván ő sem mindig a szándéka szerint járt el, mert közismert történet, telibe lőtte a Pesti Német Színházat, az meg nem tartozott a célpontok közé, de hát ugye nem lehet annyira pontosan célozni ilyen körülmények között, meg ilyen hadászati és harcászati eszközökkel, mint amik rendelkezésre állnak. Következésképpen nem lehet annyival elintézni, hogy Henci az ördögtől való gondolat miatt lő csak, de tény, ami tény, hogy ez a pusztítás a mai napig meghatározza az ő megítélését.
Uraim, én azt javaslom, hogy egy picit azért rekesszük be ezt a beszélgetést, mert ezt órákig tudnám hallgatni, viszont ha jól tudom, ezeket a sztorikat filmre vettétek, és az megtekinthető, csatlakozott hozzátok még két kollégátok is, és bejártátok a helyszíneket, és ott beszélgettetek erről.
Igen, az elmúlt heteket, napokat töltöttük, hogy a filmet szerkezgettük és rakosgattuk össze. Igazából ez egy ilyen régi vágy volt, már Csabával régen beszélgettünk arról, hogy az Austerlici és Königgrécz túráinknak hasonlatosan szeretnénk egy ilyen helyszínre vetített történelmet rögzíteni. Úgyhogy ez olyan jó kis projekt volt, egyébként nagyon jól éreztük magunkat, a budapesti sorozók azok még mindig nagyon jók, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy maximálisan kiélveztük a lehetőséget.
Hol lehet látni?
Három részben készült el, a Hat Történelem Tanszék nevezetű Facebook oldalon, Hat Történelem Tanszék Military History Department néven fut ez a Facebook oldal, ez a NKHHK Hat Történelem Tanszékének a Facebook oldala, és itt osztjuk meg a filmeket. Ugye tegnap jelent meg a második része ennek a filmnek, és 21-én jön majd a záró rész, tehát nem négy részes, hanem három részes lesz. Ez a záró rész talán azt mondhatjuk, hogy az egész kulminációját, az ostromnak a kulminációját 21-ének az eseményeit fogja nagyon hülyen bemutatni, reményeink szerint.
Azt megragadnám Katona Csabának azt a mondatát, hogy annyira pontosan nem lehet lőni, mert én úgy tudom, hogy Németh Balázs elég pontosan tud lőni. 19. századi lövő világbajnok. Ez mit jelent? Azonnal szeretném tudni.
Hát, ahogy így mondtad, ugye ez olyan, hogyha 19. században születtem volna, és akkor nyertem volna, de nem vagyok még olyan idős, bár azért már őszül a hajam. Ez azt jelenti, hogy van úgynevezett történelmi lövészeti, sportlövészeti ág Magyarországon, és egyébként a világ számos országában. Előtöltő fegyverekkel versenyzünk. A szabályok nagyjából ugyanazok, mint az olimpiai lövészetben. Tulajdonképpen bizonyos tekintetben a lőlapok mérete, és ugyanaz csak régi fegyvereket használunk. És ennek van világbajnoksága, Európa-bajnoksága, világkupája, Európa-kupája, és hát egyszer úgy dobta a sors, de kettőször dobta úgy a sors, hogy én állhattam a csapattársaimmal a dobogónak a legfelső fokán.
Hát ezt külön gratulálunk ezeken a történelmi
lövészeseken. Hadipuskával?
Mutassak egyet?
Ha, légy szíves. Aki tudja, az a stream nézze meg a millastregeli.hu oldalon, vagy a Twitch csatornánkon, mert ejha!
Az igen.
És hogy
ez milyen márkájú puska?
Ez egy osztrák fegyvergyárban készült, ez 1842-ben készült ez a puska, és hát valószínűleg részt vehetett a szabadságharcba, a forradalmi szabadságharcba, vagy pedig a másik hadművelet területen, az itáliai hadszíntéren harcolhatott. Ez egy úgynevezett jégerstücen, vagyis ez egy katonai mesterlövész vadászpuska. Előtöltős, úgyhogy innen a csőtorkolat felől teszed bele a, és próbálom a kamerának valahogy odavarázsolni.
Csodálatos, igen.
Innen töltjük bele a lőport, meg a lövedéket, és aztán gyutacsal indítjuk. Ha mutatok egy töltényt, ilyen egy töltény hozzá.
Aha, tehát egy ilyen, úgy néz ki, mint egy szaloncukor körülbelül, csak
azért aha, mondom. Aha, fogkal is nyitott ki, még meg is kóstolod közben a lőpornak a finom salétamos sós ízét.
Igen.
Hát ezt meg
most, hogy Endre
nézni,
kíváncsiseget is kielégítettük, zárjuk le ezt a budai ostromot magával az ostrommal, hogy ez mennyire volt véres, mert ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy városrom, és akkor a filmélményeinkből indulunk ki, vagy éppen meghalljuk azt, hogy pákozdi csata, és akkor egy ilyen hatalmas vérszivattyút vizionálnak az emberek. Mennyire volt ez nehéz és véres ostrom Buda visszavívása?
Meglehetősen az volt. Tehát a mi oldalunkon elesett 25 tiszt és 600 további katona, ez természetesen kerekített szám, akárhogy is nézzük. És hát a várvédőknek is volt több mint 700 halottja. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy május 4-től 21-ig tartó ostrom során, most akkor nem számoltuk a sebesülteket, hát itt sajnos súlyos veszteségekkel kellett számolni. Ugye közismert, hogy elesett Heinrich Heinzi, ugye halálos lövést kapott. A helyettese Alois von Arnoch, amikor megpróbálta fölrobbantani a Lánchidat, de ez nem sikerült neki. Egyebek mellett Clark mérnök furmányának köszönhetően saját magát viszont fölrobbantotta, a horrorisztikus részletek azok meghallgathatóak a filmbe. Tehát alapvetően súlyos veszteségek voltak mindkét oldalon, de ezzel együtt azt gondolom, hogy nem ok nélkül gondolunk úgy május 21-ére, hogy mégiscsak a magyar katonai dicsőség egyik kiemelkedő napja. És hát a film kapcsán csak még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy tényleg nagy köszönettel tartozunk Herman Robertnek, hogy Magyar Történelmi Társulat elnökének, aki ugye mégiscsak 48-49 történetének egyik legkiválóbb ismerője Magyarországon, de jó esélye a legkiválóbb, és ő gondolkodás nélkül a rendelkezésünkre állt, segítségünkre volt az óravillánál, gyakorlatilag egyetlen szép, kerek, majdnem egy órás mondatban olyan dolgokat vázolt föl 48-49-ről, hogy csak így néztünk magunk elé. Másfelől pedig a film sikerét talán kellő cinizmussal megközelítettem úgy, hogy Csikány Tamás kiváló kollégánk minek utána ezredesként elkezdte csinálni a filmet, a film első része premierje után pár nappal tábornokká lépett elő, és ez lehetetlen, hogy véletlen legyen. Tehát azt gondolom, hogy ez mégiscsak szépen mutatja azt, hogy beleálltunk ebbe, és csak egy utolsó gondolat, hogy mennyit röhögtünk annak idején azon, hogy Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Tudományos Munkatárs, most a Balázs pontos címe, Egyetemi Adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, és ezen belül pedig a Hadtörténelmi Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék, tehát ez még hosszabb.
Na tessék, a névjegykártyákra nem is fér rá. De legalább ha vissza... De viszont, ha visszahallgatják a hallgatók, akkor pontosan fogják tudni, melyik Facebook oldalon kell keresni ezt a filmet, és várjuk akkor a harmadik részt 21-én. Meg lehet nézni Budavár eleste 1849. május 21, ugye ez a dátum. Ennek kapcsán 21-én jön ki a harmadik része ennek a filmnek, ahol budapesti helyszíneken jártak a történész urak, és nagyjából felelevenítették azt, hogy mi történt. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, izgalmas
köszönjük
volt.
Uraim a beszélgetést is, és a filmet is. Én már az első két részt láttam, nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, úgyhogy aki egy kicsit is érdeklődik a hadtörténelem, és ezen belül 1848-49-es szabadságharc hadtörténete iránt, annak kötelező darab, és akár végig is lehet járni, amit két mai vendégünk végigjárt útvonalat, mert azért onnan nézve az eseményeket, onnan visszaemlékezve az eseményekre egész más a hangulat.
Legközelebb
ez
akkor...
Igaz, ha megszúmiazunk útközben, nincs probléma.
Uraim, legközelebb én a világbajnokságon szeretnék egy élő közvetítést Katona Csabától, mert azt szeretném látni, hogy ezekkel a régi muskétákkal hogy történik ez a világbajnokság. Nagyon érdekesnek tartom.
2022. augusztusában hosszú távú lövészerőt töltő fegyveres világbajnokság lesz Magyarországon, ott 1000 méterre lövünk ilyen fegyverekkel.
Úgy csodálatos! Köszönjük szépen! Köszönjük
bejelentkeztem a speakernek, és jelezném, hogy ugye Balázs végig szokta harcolni az Austerlitz emlékcsatát, amit következetesen a történelmi ismereteket szem előtt tartva el szoktunk veszíteni, de 2018-ban a franciák valamit elrontottak, és véletlenül megnyertük, mint a Salzburgban, Topaka ellen a Salzburg csapatai. Erik Kárpen szerepét nem vállalta föl Balázs, de határeset volt.
Mogyes napsz volt.
Igen. De egyszer nyertünk.
Nagyon szépen köszönjük. Jó munkát nektek, szép napot.
Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük, urak, egy élmény volt.
Katona Csaba történésszel, Németh Balázs hadtörténésszel beszélgettünk.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Következzen egy zene